A következő műsorunkban Székely János atya elmélkedését hallhatják a Golgotáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát és a Mária Rádió hallgatóit. Krisztus feltámadásának ünnepére húsvétra készülünk. A következő percekben püspökatya gondolatait hallhatják Jézus szenvedés történetének egyes helyszíneivel kapcsolatban. Nagypénteken Krisztus kereszthalálára emlékezünk. Van jelentése annak, hogy Jézust egy hegyen, a Golgotán feszítik meg? Hogyan néz ki ma ez a hegy?
Aki a Szentföldön járt, az tudja, hogy a Golgota az egy valaha használt kőfejtőnek, vagyis Jeruzsálem falain kívül levő, és hát nagy mészkő tartalmú, alapvetően sziklánkból álló területnek egy ilyen megmaradt kősziklája. A Krisztus előtti 7. századtól használták ezt a kőfejtőt, főleg a város építéséhez. És valami miatt egy sziklát, egy kb. Egy ilyen 5-6 méter magas sziklát az egyik városkapu közelében meghagytak. Tehát ez kiemelkedett a környező területből. Nem messze pedig, ahol a kőfejtés szintén abba hagyták, sírokat kezdtek vésni ebbe az aránylag könnyen véshető mészkőbe. Ez magyarázza, hogy a Golgotához nagyon közel ott volt Arimatea Józsefnek a sírboltja. És hát a Szentsír Bazilikában, ha valaki bemegy, akkor az oldalfalaknál lehet azt látni, hogy nagyon sok más sírbolt is van. Tehát itt valóban egy városon kívüli temető is kialakult. A város kapu itt hagyta el a várost, a Golgota sziklája mellett. És a rómaiak azt találták ki, hogy ez legyen a kivégzőhely. Ugyanis az úton elhaladóknak ez mind elrettentő például szolgált, ha látták az ott felfeszített elítélteket, gonosztevőket. Jézus tehát ezen a helyen hal meg, kihozza a keresztjét, ami a vízszintes keresztgerenda volt, ugyanis a függőlegeset mindig beállították ékekkel a sziklába, és a vízszinteset hozta. A halálra ítélt arra szögelték fel a csuklóit, és úgy emelték fel aztán a keresztfára. Egy szörnyű kínzás volt ez, perzs eredetű kivégzési mód. A fölfeszített ember egy idő után nem kap levegőt, mert lóg. És kénytelen a sebeken keresztül, a szögeken keresztül, óriási kínnal egy kicsikét fölemelni magát, akkor levegőhöz jut, akkor újra visszaesik, újra fuldoklik, újra emeli magát, tehát órákon át ezt a rettenetes kínlódást, haláltusát éli végig. Az evangélium azt mondja, hogy amikor Jézus a kereszten meghal, akkor a templom függönye ketté hasadt. A jeruzsálemi templomnak a belső függönye zárta el az utat a szentek szentje felé, ahol az Ószövetség hite szerint maga az Isten lakott, akit senki nem láthatott, akinek a nevét sem volt szabad kimondani. A főpap egyében egyszer mehetett be ide. Rettegve lépett be. A lábán kötél volt, hogyha netán meghal odabent, akkor ki tudják húzni. Jézus halálakor ez a függöny ketté hasad. Jézus megnyitja az utat az Istenhez. Isten arcát, amelyet addig elfedett a függöny, most az egész emberiség megláthatja. És ez az arc vérrel és könnyekkel van teli. Jézus az új főpap kiáltja Isten új nevét, hogy Isten szeretet, halálosan szerette ezt a világot. A kereszt kinyilatkoztatás, Isten szeretetének a fölragyogása. Egy hatalmas forrás, amely kiárad a világra, hogy megtisztítson és életet adjon. Jézus az új templom, akiből forrás fakad, ahogy mondja Ezekiel próféta, vagy Zakariás. Föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Azon a napon forrás fakad Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak. Jézus oldalából fölfakad ez a titokzatos forrás, vér és víz, amely életet ad a világnak. Jézus szenvedése olyan, mint a szülés fájdalmai. Azt mondja Jézus, az asszony is szomorú, amikor szül, de örvendezik, amikor látja, hogy ember született a világra. Jézus a szülés fájdalmait szenvedi a világért.
Minden szenvedésnek és áldozatnak van értelme? Illetve gyakran találkozunk olyan esetekkel, amikor valaki a szenvedését más valakiért felajánlja. Lehet másokért, mások helyett szenvedni? Hogyan működik ez? Hogyan lehetséges ez?
A szenvedés, a fájdalom, a gyötrelem az emberi életnek egy nagyon nagy drámája. Az Úristen célja azzal, hogy megalkotta az embert, az, hogy elvezessen minket a szeretet titkára. Vagyis arra, hogy oda tudjuk adni magunkat. Ajándékká, áldozattá tudjuk tenni az egész életünket, megtanuljuk a nagy lelkűséget, önfeledtséget. Ugyanis az Isten szeretete az ő legeslegbensőbb lényege. Ő Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretete, örökön átadás, és ő erre akar minket is megtanítani, erre teremtett. Az emberi életnek tehát ez a célja, hogy ezt a nagy lelkűséget tanuljuk. És az embernek ez nem megy könnyen. A szenvedés mint egy rászorít minket erre. Bele préselődünk ebbe a présbe, hogy odaadjuk magunkat. A házasságban is van egy ilyen önmagát teljesen átadó mozzanat, illetőleg az a fajta út, amelynek lényegéhez tartozik az, hogy visszavonhatatlan, hogy totális önátadásra késztet, erre segít, és ugyanúgy az Istennek szenteltségben. Ez a lényegükhöz tartozik. Az isteni pedagógiának a lényegéhez tartozik, hogy rászorít, rásegít minket a szeretet útjára, a keskeny útra. A szenvedés által az ember nevelődik, tanul. A szívünk nagyon gyakran kemény, olyan, mintha egy vastag páncél borítaná be. Nagyon sok ember él így az élete egy szakaszában, hogy az Úristennel alig foglalkozik. Azt gondolja, hogy jó ez a földi élet, és szalad a mindennapi teendők meg a kisebb-nagyobb élvezetek után. És ezt a páncélt néha semmi más nem tudja áttörni, mint a szenvedés vésői. És akkor az ember lelke bár fáj, gyötrődik és kiállt, de megnyílik. Megnyílik a fény felé, Isten felé, amit talán semmi más nem tudott volna elérni. A szenvedés vésői elérik. A szenvedés tanít minket együttérzésre, alázatra. Ha valaki őszintén és mélyen szeret valakit, akkor nagyon természetes, hogy az ő fájdalma az én fájdalmammá válik. Nem lényegtelen, nem vagyok közömbös, együtt érzek vele. Egy édesanyja, ha a gyermeke beteg, akkor a világ legtermészetesebb dolga, hogy mellette ül, ott ül az ágya mellett, viraszt, a fájdalmát átéli. És nem azt mondja, hogy de boldog lennék, hogyha ettől meg tudnék szabadulni, hanem azt mondja, hogy boldog vagyok, hogy ezt legalább megtehetem érte. Szent Pál apostol azt mondja, kiegészítem testemben, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének az egyháznak javára. Nyilván Jézus szenvedéséből nem hiányzik semmi. Jézus szenvedése totális, ő mindent odaadott. Azonban valami mégiscsak hiányzik, az, hogy én is ezt a titkot befogadjam, ebben éljek. Én is odaadjam az életemet, a Krisztus test részévé legyek, a megváltás művének a részévé. Szent Pál apostol ezt akarja megfogalmazni. Minden hittel és szeretettel vállalt szenvedés a megváltás művének a társává tesz minket. Ha valaki egy családban vállalja azt, hogy hittel, szeretettel élek, ez azt is jelenti, hogy sokaknak a terhét a vállamra veszem. És ennek a családnak, ha lehet így mondani, a megváltásában, a bűnöknek a kiengesztelésében, megtisztításában én is részt veszek. A magam könnyeivel, a magam odaadott életével. Vagyis az evangélium arra tanít, hogy van értelme. A hittel, szeretettel viselt szenvedés segít minket, magunkat a szeretet útján, és segít másokat is. Olvastam egy olyan asszonyról, aki annak ellenére, hogy a férje alkoholistává vált, és az asszony, hogy mentse a gyerekeket, elköltözött, mert az otthoni állapotok teljesen tarthatatlanná váltak. A férfi tört zúzott, minden tönkretett. Utolsó 100 forintosokat csavarta ki néha a felesége kezéből. A felesége mentette a 3 kicsi gyermeket. De ennek ellenére minden nap visszajárt a férjéhez. Takarított, főzött. Annak ellenére, hogy a jutalma igen gyakran csak pofonok voltak, meg ordítás. Nagyon sokan ámulva nézték ezt a faluban, hogy hogy van benne ennyi szeretet. Hogy az a férfi még vagy 10 évig élt, és valami emberi az arcában megmaradt. Azt elsősorban ennek köszönhette, hogy ilyen felesége volt, aki az ő összeomló életének a terhe alól nem elszaladt, nem ott hagyta őt a szakadék szélén, hanem a vállát alá tette ennek a szörnyű nehéz keresztnek. Másokért szenvedni, azt gondolom, hogy nagyon nagy életutak példája is tanít minket erre. Nemrég hallgattam Nelson Mandela beszámolóját a maga életéről, döbbenetes. Ő rendkívül hosszú időt börtönben töltött. És végig az lebegett a szeme előtt, hogy a népét megszabadítsa. És érezte, hogy ahhoz ennek a sok-sok töménytelen fájdalomnak valamilyen módon köze van. Vállalnia kell. Érezte, hogy értük szenved, értük vállalja. De gondolhatunk Árpádházi Szent Margitra, aki a tatárjárás utáni tragédiának, a rengeteg megölt ember, árván maradt ember, meggyalázott asszony óriási fájdalmának a terhét magára vette, átszenvedte. Magyarország báránya lett ott a Nyulak szigetén. A Biblia erre tanít, hogy az egyház, az Isten népe olyas valami, mint egy test, a szentek közössége, ahogy mondjuk, és egymásra hatunk. Ha szépen éljük az életünket, ha vállaljuk a szeretet árát, vagyis a szenvedést, akkor ez kihat másokra is, mások életét is, a testnek a többi tagját is kegyelemmel és élettel ajándékozza meg.
Kedves hallgatóink, dr. Székely János püspök atya gondolatait hallották.
Székely János atya elmélkedését hallhatták a Golgotáról. A Püspök atya a húsvét helyszíneit bemutató sorozatának 3. része holnap 14 óra 30 perctől hangzik el. Tartsanak velünk!
Hírek.